Szokták azt gondolni, hogy a püspökké választás, a püspöki kinevezés egy pályának a csúcspontja, megkoronázása, hogy nem mondjam, vége. Azt gondolom, hogy ezzel szemben sokkal inkább az a jellemző, hogy az ön fejében most terveknek a sokasága lehet, hogy a következő esztendőket mivel fogja tölteni. Viszont mielőtt ezekre a tervekre rátérnénk, én arra szeretném kérni, hogy meséljen nekem arról, hogy milyen közegben, milyen környezetben, szűkebb és tágabb környezetben érlelődött meg az ön egyházi lelkészi hivatása.
A családunk az a Brassó megyei Felsőfehéri Datk faluból származik, ahol az én nagyapám kántor tanító volt, és ugyanebben a faluban volt lelkész anyai nagybátyám. Úgyhogy itt már a szülőfalu származási helyemről ezek a gyökerek bizonyos fokig meghatározták az én ifjúkori vallásos neveltetésemet, szocializációmat, és hát a családunk az elkerülve ebből a szülőfaluból vitte és ápolta ezeket a vallásos gyökereket. Természetesen egy kommunista közegben, egy teljesen megváltozott világban, ahol adott esetben a vallása miatt édesapámnak még nehézségei is voltak, úgyhogy nem volt ez egy épp olyan egyszerű időszak. Azt kell mondanom, hogy az én vallás felé orientálódásomban annak is köze volt, hogy az akkori rendszer elleni lázadásomnak is ez része volt. Tehát emlékszem, hogy mekkora lázadással és mekkora ellenérzéssel tanultam a dialektikus materializmust, és mennyire hidegnek, élettelennek, sterilnek, ugyanakkor meg hadd mondjam ki, hazugnak éreztem ezt az egész ideológiát, ami volt, és ez egyértelműen meghatározta az én érdeklődésemet, és az én, hát mondhatom azt, hogy saját útválasztásomat, mert ebben azért azt is ki kell mondanom őszintén, hogy mivel abban a korban nem volt egy jövős életkép a lelkészi pálya, a család számára sem. Meg kellett vívnom a harcomat, a magam harcát, hogy a család is elfogadja, illetve az el nem fogadás ellenére átvergődjem magam az akadályokon, és végül ezt a pályát válasszam.
Ilyen körülmények között nyilván lehettek kisebb-nagyobb megingások is a hivatásban. Voltak ilyenek?
A hivatásban nem. A megingás, a hivatás választás pillanatában akkor történt, amikor azzal szembesültem, hogy az akkori titkos rendőrség, a Securitate, másnapján annak, hogy én beiratkoztam a teológiára, hívott édesapámat, és tulajdonképpen, mivel ő párttag volt, valósággal kényszerítették őt arra, hogy hozzon engem haza. Mi az, hogy egy párttagnak a fia a teológiára jelentkezik. És amikor azt láttam, hogy a családnak nehézségei lehetnek ebből, és felmerült az is, hogy akár nem csak a munkahelyét veszítheti el édesapám, hanem akár itt gondja lehet olyan téren is, hogy a lakásból eltanácsolnak, vagy kilakoltatnak, akkor bizony meginoktam egy kicsit, hogy ez most megéri, hogy én most veszélyeztetem a családomat, de aztán a Jóisten adott hitet, és a környezetem, a tanáraim, emlékszem, nagyon hálás vagyok nekik, akik úgy. Akkor, amikor én bennem felmerült az, hogy szüleimért akár feladjam, akkor megerősítettek, és végül volt erőm végig menni ezen az úton, és hála Istennek a megingásból egy szilárd meggyőződés lett. Nem, tehát a meggyőződés a szilárd volt, pontosabban azt mondhatom, hogy egy tovább lépés lett, ami ebből a megingásból tovább vezetett.
Mi volt a lelkészi pályában az ön számára vonzó? Hogyan képzelt el akkoriban, és hát persze hogyan képzeli el most idézőjelben az ideális lelkészt?
Ifjúkoromban azt éreztem, a helybéli lelkészt hallgatván, Török Áront, és kimondom a nevét, mert megérdemli, hogy tűzbe jön akkor, amikor beszél, hogy mondani valója van, hogy ébreszteni akarja az embert. Valahogy ez az ébresztés és felébredés az egész ifjúkorom óta végigkíséri a pályámat. Emlékszem, hogy az érettségi alkalmával Farkas Árpádnak az egyik idézetét választottam én a tablónkon mottul, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is. És ez az ébresztés volt egyfajta fő motivuma mindannak, amit én fontosnak láttam a lelkészi szolgálatban. Ébreszteni az embert, ráébreszteni küldetésére, ráébreszteni az isteni eredetére, ráébreszteni az embert arra, hogy az egész élete egy csoda, felébreszteni az embert, hogy mekkora lehetőség élni, itt lenni, és a sodródásból egy kicsit a tudatosság állapotába mindig visszaemelni az emberi tudatot, az emberi gondolkodást. Nos, én ezt a lelkészi viszonyulást láttam akkor is fontosnak, ezt a profétákéhoz hasonlót, akik alkalmas vagy alkalmatlan időben kimondanak időnként talán éppen ünneprontó dolgokat is, kimondanak súlyos dolgokat is, kimondanak olyan dolgokat is, amelyek adott esetben nem népszerűek, de amelyek egyedül üdvözítőek, amelyek az embert felébresztik, visszavezetik mindig a Jóistenhez, végső soron önmagához, küldetéséhez, hivatásához. Tehát ez nem változott. Hála Istennek azóta is úgy érzem, hogy a lelkészi szolgálatnak a lényege mindig is ez. Minden liturgia, közösségi együttlét, intézmény, épület mind-mind azt szolgálja, hogy az embert felébressze, rádöbbentse hivatására, isteni eredetére, és szolgálja az ebben való kiteljesedés, ebben a felismerésben való kiteljesedés lehetőségét.
Saját eddigi pályáján lelkészként, lelkészi szolgálatában hogyan sikerült mindezt a gyakorlatba ültetni?
Úgy, hogy igyekeztem mindig, minden körülmény között hűnek maradni önmagamhoz. Tehát én úgy érzem, hogy egy lelkésznek nagyon fontos önmagával békében lenni, és önmagával rendben lenni. És hát imádkozni, és ezáltal mint egy bemosakodni a szolgálatban minden egyes alkalommal. Fontos az is, hogy az ember önmagával is tudjon beszélni, és én úgy gondolom, hogy az Istennel való beszélgetésünk révén eljutunk oda is, hogy önmagunkkal nagyon őszintén tudjunk beszélgetni. Van egy érdekes történetem, amikor fiatal voltam, éppen a hivatás választás környékén vittek volna éppen katonának, és emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy hát biztos katonaság meg fog törni, és ezt a lendületet, amit annyira szerettem magamban, el fogja venni, és hazatérek a katonaságtól, mert én láttam már ilyet, hogy úgy emberek hazatérnek a katonaságból, és úgy megváltoznak. Kompromisszumkészekké válnak, a túlélés úgy őket idomítja a realitásod, és akkor üzentem a jövőbeli önmagamnak, ilyen fiatalon. Emlékszem, hogy ott egy kávézó asztalánál üzentem a majdani önmagamnak, aki majd okosabb lesz és jó érvrendszere lesz, hogy lehet, hogy az érvelő apparátusa majd sokkal hatékonyabb lesz, de majd tudja meg az a későbbi önmagam, hogy most van igazam nekem, most, amikor én azt hiszem, hogy a világot meg kell váltani, hogy a világ megváltandó, hogy érdemes küzdeni, hogy érdemes álmodni, meg stb. Mindaz, ami a fiatalságra olyan gyönyörűen jellemző. Nos, ez az akkori önmagam az időnként megszólít, illetve előhívom azt az akkori önmagamat, és végig a pályafutásom alatt sokszor szembesültem ezzel az önmagammal, aki kis tiszta tekintetű fiatalként számon kér és rám kérdez, ha letérek erről az útról, és fontos referenciapont az életemben.
Kolozsvár előtt az utolsó állomás Sepsiszentgyörgy volt. Milyen volt ott az élet? Milyen volt ott a szolgálat? Melyek voltak ennek az időszaknak a legfontosabb, az ön számára legfontosabb eseményei, eredményei?
Amikor Sepsiszentgyörgyre kerültem, a beiktató Isten tiszteleten emlékszem, hogy arról beszéltem, éppen épülőben volt az új unitárius templom, és akkor azt mondtam el, hogy két templomot kell felépíteni, a téglából lévőt, és azt a másikat, a lelki templomot, a közösség építményét, lelki építményét. Nos, hát végül ez a két irányú építkezés folyt végig. Hála Istennek a templom építése az befejeződhetett, és igazi otthona lett ennek a gyülekezetnek. Nagyon jó közösséget vettem már át, az elődömtől, és sikerült ezt a közösséget továbbépíteni, összetartani, és sikerült a tárgyi építkezés mellett sok-sok-sok új szertágazó programot létrehozni, munkatársakat találni, csapatot kiépíteni, akikkel tényleg öröm volt együtt dolgozni. Én erre az időszakra, erre az ott eltöltött 20 évre úgy tudok visszatekinteni, mint életem legszebb, legtermékenyebb időszakára, ahol mondom, templomot építettünk, ahol sikerült megvásárolni ingatlant, azt építeni, lelkészi lakást építeni, közösségi központot építeni, Dávid Ferencnek szobrot állítani, de sikerült, mondom, ezen túlmenően olyan programokat beindítani, amelyek a közösséget, és nem csak a felekezeti közösséget, hanem az egész város közösségét szolgálták. Lelki gondozás vonatkozásában létrehoztunk egy hármas kötél elnevezésű központot, ahol különböző csoportokban, különböző élethelyzetekben lévő embereknek nyújtottunk segítséget, pszichológusok, szakemberek bevonásával, ez azóta is működik. Itt volt veszteségfeldolgozó csoport, tinédzserekkel küzdő szülők nagy csoport, házasság felkészítő csoport, anyós lettem, após lettem csoport, sokféle szertágazó csoport, ahol mindig szakembereket vettünk igénybe, és akkor garantált volt az, hogy ezekben a csoportokban valóban minőség és szakszerű munka folyik. A vallásos élet nem az egyszeri vasárnap istentisztelet megtartásában merült ki, hanem egész hét folyamán pezsgő élet volt. És egyfajta kulturális központ is, a templomunkban nagyon sok kulturális esemény zajlott, koncertek, sok tudományos előadást is tartottunk. Arra gondoltunk, hogy ha van egy ilyen közösségi tér, azt kár nem kihasználni a hét minden egyes napján. És még egy nagyon lényeges dolog, jó azt látni, hogy egy jó utód folytatja a munkámat. Tehát nincs nagyobb elégtétel, mint amikor azt látja az ember, hogy biztos kezekbe hagyja, hátra teszi, testálja át a munkáját. Péterfi Ágnes segédlelkész, aki társlelkész, most már ő a címzetes lelkész az egyházközségnek, ő nagyon derekas munkát végez és folytatja mindazt, ami fontos volt, de nem csak folytatja, hanem bízom benne, hogy az ő kreativitásával sok új dolgot fogott meghonosítani még.
Történelmileg arra vagyunk szocializálva, hogy a pap, illetve a lelkész mindenhez is ért. De úgy látom, hogy Sepsi Szentgyörgyön nem ez volt a felállás.
Nekem elvem az, hogy annyira kell érteni mindenhez, hogy tudni kell, hogy hol kell szakember segítségét hívni. Az nagy tévedés, hogy mindennek nekifogunk, és mi magunk akarjuk botcsinált a szakemberekként azt végigvinni. A mi közösség vezetői képességünk az abban kell segítsen, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket, a megfelelő szerepre, a megfelelő munkára.
A lelkész és a püspök munkája között azt gondolom, hogy nem csak mennyiségi, hanem egyfajta minőségi különbség is van. Tehát a püspöki munka az nem lelkipásztori munka nagyobb földrajzi területen, hanem valami egészen más. Ön miben látja ezt a különbséget?
Ha teljesen őszintén válaszolok erre a kérdésre, akkor el kell mondanom azt, hogy még tanulom a különbséget a kettő között. Hiszen ez idáig nagyon tisztán láttam, mi a dolga a lelkésznek. Tudtam, hogy a jó pásztor nevén szólítja a juhait, ahogy Jézus a példázatában ezt gyönyörűen mondja. És hát egy átfoghatóbb entitás volt az, amit egy gyülekezeti lelkész a maga szolgálatával át kellett fogjon, át kellett lásson, át kellett öleljen. Én azzal a jelszóval indultam ezen a szolgálaton, hogy amit tudok, azt önzetlenül felajánlom ebben a szolgálatban, amit meg nem tudok, azt szeretném megtanulni, és szeretnék nagyon nyitottan tanulás alázatával elindulni ezen az úton. Azt látom, hogy ez a szolgálat sokkal szertágazóbb, és sokkal nagyobb szintetizáló készséget igénylő, hiszen egy nagyon szertágazó egyházat a maga gyülekezeteivel, sajátos helyzeteivel kell egységben látni. Kell lereagálni a különböző nüanszokat, a különböző sajátos helyzeteket, és közben egy nagy egységbe simogatni a sok különbözőséget. Én egyik fő küldetésemnek érzem azt, hogy ezt az egységet egyfajta kötőanyagként tudja minél jobban szolgálni a gyülekezetek között. Azt a lelkesedést, hitet szeretném kisugározni főpásztorként, akinek hát egyfajta lelki vezetőként elő kell menni, amelyre annyira nagy szüksége van a jelenben minden egyes embernek és minden egyes gyülekezetnek. Természetesen a főpásztori szolgálat az sajátos liturgikus feladatokkal is jár. Lelkész szentelés, templom szentelési ünnepségek. Jelen lenni az egyház ünnepeiben és azokra feltenni a koronát. Ugyanakkor meg az egyházi felekezeti jellegen túl a főpásztornak az a dolga, hogy tudjon egészbe látni az ilyen hagymahészerűen egymásra épülő identitások magasabb szintjén is. Látni a keresztény egységet, azt, ami annyira fontos és annyira meghatározó, ahol a többi testvérfelekezettel együtt próbáljuk őrizni mindazt, amit a kereszténység kigyöngyözött a maga 2000 éve alatt. Azt a medret, ahol hisszük, hogy tisztán csobokhat a mi életünk, és ahol annyira fontos megőrizni azokat az értékeket, amelyeket ez a különös kor, amelyben élünk, megkérdelezés sokszor kilúgozni szeretni az életünkből. Tehát sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb, hasonló. És hát én erre az ihlető közösséget átölelő alázatos szolgálatra tekintek, amikor a lelkészi szolgálatom mellett most a főpásztori szolgálatomat tartom szem előtt, és ezt az utat járom.
A Magyar Unitárius Egyház szervezeti egysége néhány évvel ezelőtt megvalósult, de vajon hogyan lehet szolgálni a lelki egységnek a még jobb megvalósulását?
A szervezeti egység az természetesen eszköz. Ugyanúgy, ahogy a házasságban is az intézményt egyfajta igazi lelki kötődés és együtt tartozás tölti ki tartalommal. Ez a lényege tulajdonképpen is, ez a küldetése az egyháznak, hogy a fontos dolgokra ráébresszen, hogy felébredjünk, miként mondtam beszélgetésünk kezdetén. És a felébredés arról szól, hogy tulajdonképpen ez az egység nem uniformisba öltözést kell jelentsen, nem együttmenetelés, csak aki nem lép egyszerre, nem kap lepény testére, hanem egy olyan átlelkesítő, közös étoszt, közös lelkiséget, közös tenni akarást, közös felismerését annak, hogy Isten munkatársai vagyunk, amelyben az ember rádöbben arra, hogy nem elég egyedül ennek a megélésére. Társakra van szüksége, barátokra van szüksége, munkatársakra, és ilyenkor talál rá az ember a közösségre úgy, hogy nem belekényszerítik, hanem ő maga döbben rá, hogy csak ez a járható út. A kommunista közösségek azért voltak annyira folytogatóak, fullasztóak, mert összepréseltek bennünket. Olyan volt az akkor, hogy kommunista közösség, ha most egy hasonlattal élnék, mint amikor egy súfolt autóbuszba összepréselik az embereket, levegő sincs. Fájdalmasan közel préselődnek az emberek, és elvesztik a szabad terüket. A vallásos közösség, ez az Isten akaratába való önkéntes feloldódás, ez a szabadság megélésének a lehetősége. Tehát az a csoda és az a szépség a vallásban, hogy kiderül, hogy az igazi szabadság nem az individualizmus útja, hanem a közösségben megtalált szabadság útja. A közösségben a egymásra találás és kibontakozás útja. Tehát így hiszem én azt, hogy egy ilyen lelkiség, egy ilyen felébredett vallásosság, tenni akaró vallásosság, közösséget, nemzetet szolgáló vallásosság, a környezetért felelősséget érző vallásosság, a világért felelősséget érző vallásosság, ez közösséget teremt. Ebben mutatkozik meg a Jóisten gondviselő csodája, hogy olyan közösséget teremt, amelyben jó együtt munkálkodni, és amelynek jó a végeredménye, alkotás a végeredménye, az Istennel való együttmunkálkodás csodája.
A beszélgetésünk elején azt ígértem, hogy a tervekről is szót ejtünk majd. Mi az ön száznapos programja?
A száznapos program természetesen a legsürgősebb feladatok megoldásáról kell szóljon. ha most ilyen rövid távlatokról beszélünk is, az ajtón dörömbölő feladatokról, úgy érzem, hogy ebben a mostani helyzetben talán egyik legfontosabb feladat, ebben a járvány helyzetben megrikkadott, megpróbált embernek, vallásos közösségeknek visszaadni valamilyen formában az életbe vetett hitét, a lelkesedését, a bizakodását. Itt arra gondolok, hogy megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel a virtuális térbe menekült liturgikus közösségeinket a leghatékonyabban tudjuk szolgálni. Egy másik ilyen fontos feladat felmérni és megismerni egyetemes egyházunk minden egyes gyülekezetét. Látni azt, hogy hol, mire van szükség, hol, miben lehet segíteni, és ott erősíteni, ott gyámolítani, ahol a legnagyobb gondok vannak. Itt gondolok akár lelki vonatkozású közösségépítő dolgokra, de gondolok arra is, hogy ahol veszélyben van a templom, veszélyben van a közösségi ház, ott próbálni segíteni és menteni azokat az értékeket, amelyek szolgálják a közösséget. Nagyon fontos ebben a száznapos programban, de ez már messze nem túlmutat a száznapon, csak jelképesen nevezzük ezt most így, az iskoláinknak a segítése a szó minden értelmében, tárgyi vonatkozásban és más vonatkozásban is. Itt gondolok a kiváló eredményeket elérő János Zsigmond kollégiumunkra, amely itt működik Kolozsváron, amely Erdély szerte méltán vívta ki magának a hírnevet. Szeretnénk minden vonatkozásban segíteni ezt a tanintézményt, hogy még eredményesebb legyen, és ez a csoda, amit itt művelnek, ez ennek legyen megfelelő otthona minden vonatkozásban. Én nagy csodálattal tudom nézni azt a pedagógiai munkát, ami itt zajlik. De ugyanígy a Székely-Keresztúri iskolánkat is nagyon szeretnénk segíteni az épület felújítása vonatkozásában, és az ott folytatott minőségi oktatás elősegítésében, ugyanígy a régi kollégiumot itt Kolozsváron. Tehát az intézményeinket, ugyanígy a teológiai oktatást, a lelkész utánképzést segíteni, és egy olyan életképet vagy jövőképet a gyülekezetek felé kisugározni, amely vonzóvá teszi a lelkészi pályát, hogy minél többen jelentkezzenek fiatalok erre a pályára, mert a gyülekezeteinknek, népünknek nagy szüksége van lelkészekre, ezekre a közösségekbe, rög alá temetkező vezetőkre, akik tartják a gerincét és a lelkét, nem csak a mi unitárius közösségeinknek, hanem általában a népünknek. Másik fontos feladat a nemzetközösségünk szolgálata, hitének, megmaradásának, önbizalmának a visszaadása, és ebben nagyon fontos az együttműködés a különböző felekezetek vezetőivel. Nagyon fontosnak látom, hogy az egyházi vezetők szorosan működjenek együtt, hiszen az ő üzenetüknek súlya van a közösség felé, a politikum felé is. És az, ami kiárad az egyházi vezetők együttműködéséből, hittéből, az nagyban meghatározza a közösségnek, a teljes közösségnek a hangulatát. Én nagyon fontosnak látom azt, hogy mi, akik a népünk lelki vezetői vagyunk, sugározzuk ki azt a bizakodást, amely által az itteni fiatal úgy érzi, hogy nem könnyű itt élni, de érdemes itt élni, érdemes itthon maradni, nem kell elmenni innen. Itt van feladat, és van lehetőség is a kiteljesedésre. Ebben szerintem nem anyagi szempontok az elsődlegesek, hanem az a hit, az a meggyőződés, ami arról szól, hogy érdemes. Itt nekünk nagyon sok mondani valónk van. Főpásztoroknak, de minden egyes lelkésznek, minden egyes gyülekezetben. És ezzel szerintem a legfontosabb feladat a hit táplálása, a bizakodás, az önbizalomra találás, az megvalósulhat. Én meg vagyok győződve, hogy itt élni nem csak egy heroikus kötelesség, és ebben szeretném, hogy a társadalom más tényezőivel együtt munkálkodjunk, hogy az itthonmaradás az ne csak egy röghöz kötött, görcsös kötelességteljesítés legyen, hanem öröm legyen. Érje meg itthon lenni, érje meg itthon maradni, érje meg ápolni itt a tájat, a földet, érje meg itthon vállalkozni. És ebben a társadalom többi tényezőivel, a politikummal, az érdekképviselettel együtt szerintem nagyon sokat tehetünk a közösségünkért, és hát ez is egy olyan feladat, amelyet ebben a 100 naposban ott fontos helyen említenék. És hát nagyon fontos, és ez már jóval túlmutat, és tulajdonképpen mindenik a 100 napos feladatkörön, nagyon fontos őrizni azokat a keresztény gyökereket, amelyek egyre inkább úgy tűnik, hogy Európa nyugati részén kevésbé fontosak. Én egy hasonlattal élve talán azt mondanám, hogy a mi kelet-európai régiónk egy olyan biztonságos része Európának, mint a Tiszának, amilyen volt egy holtága például. És akkor, amikor lemérgezték, és a fősodorban elpusztult az élővilág, akkor a holtágakból áramolhatott vissza az élet a Tisza fősodrába. És én úgy gondolom, hogy keresztény vonatkozásban és a hagyományos értékek vonatkozásában egy különös feladat hárul a mi régiónkra visszaáramoltatni azokat az értékeket, amelyeket most mintha lemérgeznék, ezt látjuk, amelyeket mintha ki akarnának lugozni az életünkből, mintha száműzni akarnák, és amely értékek meggyőződéssel állítom a megmaradásunknak a feltételei. Én meggyőződéssel mondom, hogy a gyökereink nélkül nincs harmadik évezred.
A katolikus egyházban szokás, hogy a püspökök jelmondatot választanak maguknak. Legtöbbször ez valamilyen rövid szentírási idézet. Az ön számára, nem tudom, gondolkodott-e már ezen a kérdésen, mi lehetne ilyen iránymutató ige?
Gondolkodtam ezen, és Máté evangéliumából visszhangzott felém egy jézusi parancsolat, amely a fényről és a világosságról szól, amikor így szólította meg az ő tanítványait mondván, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az én elmondatom ez, hiszem azt, hogy minden egyes ember az isteni jóság hordozója, és felelősek vagyunk, hogy a mi életünkkel Isten gondviselésének vagyunk-e a tanúi, Isten gondviselését sugározzuk-e tovább, vagy eláruljuk ezt, ha nem árad belőlünk a fény. Én úgy érzem, hogy ez az a küldetés, amely papnak, püspöknek és minden egyes unitárius, vagy általában vett keresztény embernek a jelmondata lehet. Felelősen élni Isten meghívásában, Istenért és az emberekért, és ezáltal önmagunkért.